A Tűzmadárházban vagyunk, ahol egy nagyon elgondolkodtató előadást hallhattunk, és az előadója pedig dr. Székely Sándor.
A névjegye szerint biológus és szaktanácsadó. Más források szerint viszont még etológus is.
Igen.
Melyiket vállalja ezek közül?
Tudható biológusként végeztem az egyetemet, és dolgoztam genetikai tanszéken is, de leginkább életem nagy részét állatviselkedés kutatással töltöttem.
Az etológia mindenek előtt ezek szerint?
Igen, mindenféle állattal dolgoztam. A legjobban a vadállatokkal szerettem. 3 évig voltam egy rókával, Csányi Vilmosnál, ő kutyákkal kísérletezett, és én pedig azt vállaltam, hogy én a kontrollállatot, a rókát ennek a kutatásában fogok részt venni, és ezt nem bírom abba hagyni időskoromra sem.
Visszatérünk az előadásra. Címe: Madarak és emberek. Hogy jutott erre a témára, és egyáltalán ahhoz a lehetőséghez, hogy felnevelhet madárfiókákat, mert mostanában ezzel foglalkozik?
Magához a témához azáltal jutottam, hogy bizony én általános iskolában megtanultam azt, hogy az ember azért felsőbbrendű az állatoknál, hogy szerszámot használ. Aztán ez megdőlt, kiderült, hogy az állatok is használnak szerszámot. Aztán jöttek a hipotézisek, hogy amiatt vagyunk valamilyen módon felsőbbrendűek, hogy a szerszámot készítünk is. Hát természetesen azóta megdőlt ez a hipotézis is, és kiderült, hogy vannak állatok, akik szerszámot készítenek is.
A majomra gondolunk?
Igen, akik hangyákat piszkálnak ki a hátaluk hegyesre és vékonyra, a csiszolt vagy kapalászott ágacskákkal. Utána azt gondoltuk, hogy jó, csinálnak is szerszámot, de nem hordozzák, nem tart, rögtön eldobják. És aztán kiderült, hogy bizony vannak olyan fajta, szintén azt hiszem majmok, akik hordozzák is magukkal a szerszámokat. Szóval ez a sok-sok lépcső engem valahova arra irányított, hogy inkább azt gondoljuk, hogy az állatok körülbelül mindent ugyanúgy csinálnak, meg ugyanúgy tudnak, mint mi magunk. De igazából számomra nem annyira fontos az, hogy egy hierarchiát találjak az ember és az állatok között, hogy azt gondoljam, hogy az állatoknak nincs érzelmeik, nem gondolkodnak. Tehát ahhoz, hogy egy csapat farkasnak ki kelljen találni, hogy hogyan fogja egy csapda felé, vagy ilyen szoros felé terelni általuk elejteni kívánt állatot, ahhoz nagyon komoly előre való elképzelés kell, hát mi ez, ha nem gondolkodás. De még azt is lehet talán mondani, hogy az állatoknak személyiségük is van, bár a pszichológusok ezt nagyon nem szeretik.
Felejthetetlen a záró képsorozat. Ül a vállán a kis bagoly, és turkásza a szakállát. Ezek a kis elesett bagoly fiókák, hogy kerültek önhöz?
Erdőből hozták be a kirándulók pulóverbe csomagolva, mert féltek tőle, és nem tudták eldönteni, hogy egy sas vagy egy bagoly. Találták a zavarban lent, és sajnos elkövették azt a hibát, hogy felszedték, pedig ott kellett volna hagyni, mert az anyja ott eteti, akkor is, ha már kiesett az odúból.
De és nem lehet, hogy kidobja?
Nem, ezek maguktól úgy érzik már, hogy na, akkor most már tudnak egy kicsikét kapaszkodni, ide-oda menni, és akkor kijönnek a fészekből, vagy az otuból, ez még énekes madaraknál is így van, és a fészek melletti ágakon elszórva, elbújva várják az anyukat, aki megeteti őket.
Tehát akkor ez a kisbagoly oda kerül.
Így van, behozták, próbálták megetetni parizerrel, de már nem ette meg a parizert, ugye, mert az ízéből tudta, hogy abban nagyon kevés hús van. Rögtön megetettem nyers nyóhússal, és ott gyönyörűen zabálta, és utána ott hagyták nálam, mondták, hogy itt jó helyen lesz, és akkor azt neveltem fel.
És kialakított először neki egy fészket?
Első néhány napban szobába velem alszanak, kis kosár fészekben, és aztán amikor elkezdenek mozgolódni, akkor túlélik a sokkját annak, hogy ők bekerültek egy ilyen mesterséges környezet, akkor viszem ki őket az udvarra, felrakom őket a fára, ugyan repülni még nem tudnak, de tanulják azt, hogy hogyan kell kapaszkodni a fán, hogy a szél ne fújja le őket, megtapasztalják azt, hogy más állatok is vannak, mert például a baglyokat rögtön azonnal felismerik, amíg ők a baglyok maguk nem is tudják, hogy ők baglyok, az énekes madarak rögtön tudják, hogy ez egy veszélyes lesz ez a bagoly, és próbálják elűzni rárepülésekkel, rikácsolása.
Tehát akkor még védeni is kell, hogyha kiviszi.
Hát ezek nem veszélyes rárepülések, nem. Tehát csak ijesztgetések. Veszít a macskák, vagy nyest, vagy ilyenek jelentek.
Nem lehet kint hagyni akkor. Így.
Igen, éjszakára be kell vinni, és van egy madárházam is, ami teljes kilátás biztosít, és röpülgetni is tanulhat benne a madár. De leginkább kint tartom, amikor csak tudom, mert az adja meg a lehetőséget annak, hogy később nyugodtan el tudjon repülni, feltérképezze a környezetet.
A szülők reptetik a fiókát. Hogyan tudom meg repülni ez a szegény kis pakoly?
Kicsikét handicapesnek is érzem ott magam, mert hogy milyen butaság, azt gondolhatja a madár. Milyen anyám van nekem, hogy még repülni se tud. A repülés az biztos, hogy minden madárban benne van. Ahogy figyeltem őket, láttam rajtuk, hogy vannak ilyen intenciós mozgások, azaz szándékot kifejező mozgások, nyugtalanság, amikor először elkezd repülni, látom rajta, hogy toporog ide-oda az ágon.
Készülődik.
Sőt, volt olyan madaram, egy bagoly, amelyik, én teljesen megijedtem, mert volt egy nap, amikor gyönyörűen evett beteken keresztül, és akkor egyik nap hirtelen csak egyszerűen nem evett. A este óta nem evett, mi a szösz lehet vele, azt hittem beteg. Még nem a délután közepén egyszer csak gondolt egy nagyot, és repült egy ilyen 20-30 métereset. Nyilván ezzel próbálta csökkenteni a testsúlyát, hogy könnyebben lehessen repülni. Persze ez is csak feltételezés.
Amikor eljön ez a repülési időszak a nevelt madárkáknál, akkor is ott marad még az udvaron, vagy merészkedik messzebb?
A ragadozó madarak ott maradnak valamennyire az udvaron. Jó nagy kert az erdő szélétől nem messze van, és ott nevelem ezeket a madarakat. És ez azt az időt jelenti, amikor fogom a hálózsákot, és akkor amelyik fán fönnmarad, jó magasan, ugye onnan már nem tudom lehozni a madarat, ahol éjszakára leül aludni, az alatt a fa alatt én szépen hálózsákba fekszem, és nézem is, amíg le nem csukódik a szemem, de aztán hajnalban már korán föl is kelek, és ellenőrzöm távcsővel, hogy ott van-e a fa tetején a madár.
Még szerencse, hogy a kirepülési időszak az nem télre esik.
Igen, általában ez a nevelés, ez május, június, július 3 hónap, néha kitolódik augusztus közepéig is. Ebben az időszakban ők még szülői táplálásra szorulnak.
Kirepülés után.
Kirepülés után is. Ezért lehet hallani parkokban például a rikácsolásukat. Ezek mind jelességkérő hangok, amikre az anya ugye oda repül, és akkor megeteti őket. Hát én ugye nem tudok oda repülni, hanem akkor, ha még a kertben van, akkor csalogatom lejjebb, lerakom neki a táplálékot olyan helyre, ahol látja, és előbb-utóbb megeszi.
Akkor ő már megtanulta a bagoly nyelvet is, nem?
Hát azért nem mondanék ilyet, mert sajnos nem tudom pontosan megmondani, hogy gyere ide madár, hanem csak vigyogok úgy, ahogy ők szoktak abba a hangfekvésbe, abba a tónusba, a frekvenciába.
Gondolom, egy bagoly számára azért kellemes hallani, hogy azért jön egy hívó hang, vagy valami olyasmi.
Meg a helybéliek számára kellemes, mert jókat röhögnek rajta.
Igen.
Ahogy ott kiabálok, hogy vigyogok a erdőszélen. De ugye a szépsége a dolognak az, hogy aztán későbbiekben már akkora területet bejárt a madár, hogy 2-3 kilométerre is elrepült, és onnan is berepül az emberhez, és visszajön.
Hálás.
Ezt sem mondanám. Azért nem mondanám, mert ő még gyerek, és neki a táplálék fontos, és nem is akarom magamhoz kötni. Hogy nem idomítom semmire, nem szoktatom magamhoz, mindig azt csinálja csak ő, amit kell, és én csak a táplálékot biztosítom meg a védelmet akkor, amikor nincs szüksége van.
Mennyi idő alatt nőnek föl annyira, hogy tényleg önellátók legyenek?
Csoda nagy szerencsénk van madarászoknak ezzel a dologgal, mert míg az ember gyerekeknél egy ilyen kísérletet 20 év alatt lehet csak megcsinálni, mire ők fölnőnek, Ezek a derék baglyok, ezek már augusztusra egészen normális saját életet élnek, tehát ez azt jelenti, hogy 3 hónap alatt lefut a nevelési periódus.
Mit tanult tőlük?
Például az egyik legeklatánsabb dolog, amit tőlük tanultam, az öröm kifejezése. Nem gondolnánk azt, hogy például az ember megjelenésekor egy szarvas tehén örömtáncot lejt. Neveltem egy szarvas tehenet kiskorától, akkor még el kellett mennem dolgozni, akkor visszajöttem, ez az állat körbefutkosott egy nem szabályszerűen, és a hónom alá dugta a fejét. Tehát olyan fajta érzelmeket tudott számomra közvetíteni, ami embereknél is ritka.
Ha érdekel valakit ez a téma, amatőr módon, hogy mélyedjen el benne, mit tanácsol?
Elég nehéz feladatot tudnék adni. Elsősorban fogja magát és költözön összeállatokkal.
Valószínűleg ez az igazi élmény.
Élmények, igen. Nem szabad összekeverni, tehát a tudományra szükség van, bizonyításokra szükség van, de igazából nem biztos, hogy ezek a fajta módszerek, amit a tudomány használ, föl tudja tárni azt, amit az állatokról tudnunk kell.
Jelen pillanatban mire készül?
Ilyen madarakat hoznak nekem madármentő állomásokról az utóbbi 6 évben, minden évben ráment ez a 3 hónapom. Én magam is annak örülök, hogyha nem hoznak, mert ez azt jelenti, hogy nincs olyan madár, amelyiknek elvesztették volna a szüleit, vagy valami.
És akkor mit figyelnek, ha nincs madár?
Az előző években felhalmozódott iszonyú tömegű videófelvételeket nézem újra át, és Terente is egyébként ezzel foglalkozom, és csinálok belőle előadásokat.
Jó egészséget kívánok ahhoz, hogy még sok-sok madarat, állatot tudjon megfigyelni, felnevelni.
Köszönöm szépen.
Dr. Székely Sándorral Somogyi Ágnes beszélgetett.